Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben a lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse. 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odalépett hozzá a kísértő, és így szólt. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Jézus ezt felelte. Írva van, nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazon igével, amely Isten szájából származik. Ezután a szent városba vitte őt a kísértő, és a templom oromzatára állította, és így szólt. Ha Isten fia vagy, vesd le magad, hiszen írva van. Angyalainak megparancsolta, a tenyerükön hordozzanak téged, hogy kőbe ne üsd a lábad. Jézus ezt válaszolta. De az is írva van, ne kísérsd uradat, Istened. Végül egy igen magas hegyre vitte őt a sátán. Megmutatta neki a világ valamennyi országát és azok gazdagságát. Azután így szólt. Ezt mind neked adom, ha leborulsz és imádsz engem. Ekkor Jézus ezt mondta neki. Takarodj, sátán, mert írva van. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Erre ott hagyta őt a sátán, és íme angyalok jöttek, és szolgáltak neki. Ezek az evangélium igéi. A kísértő háromszor is próbálkozik, nem is akármikor, 40 napos éhezés után, akkor, amikor bármelyikünk igencsak legyöngült állapotban lenne, és ahogyan hallottuk az evangéliumot, Jézus, ahogyan ezt elénk tárja a Szent Szerző, szinte gondolkozás nélkül, egészen egyértelműséggel, természetességgel mond válaszként egy-egy mondatot. De úgy, hogy abban a mondatban valahogy ez a benyomásunk minden benne van. Nem kell tovább mondani, nem kell magyarázni, értelmezni, még hozzáfűzni, hogy az a mondatot, pont az a mondat, amivel azt lehet mondani, nekem meg az a válaszom, hogy. Erről szeretnék beszélni, hogy azokban a számtalan helyzetekben, amelyekben elgyöngülhetnénk, kísértést szenvedünk, amiben dilemmáink vannak, és válaszút elé érünk, tulajdonképpen mi a természete annak, ahogyan meg tudunk találni a szó szoros értelmében akár egy-egy nagyon világos mondatot. Az első, és tulajdonképpen ez egy amolyan nulladik megfontolás, Jézusnak volt hova nyúlni. Hogy éppenséggel, amikor ő az írásból idéz, nyilván azért teheti, mert élően és elevenen kapcsolatot tart mindazzal, ami az írásban benne van, és egy-egy élethelyzetben csak oda kell nyúlni, csak oda kell pillantani. Minden esetre az első gondolat így szól, hogy egy nagyon egyedi helyzetben, egy nagyon rákihegyezett helyzetben, egy nagyon személyesen őt érintő helyzetben tulajdonképpen egy egyetemes választ ad. És hogy nem egyszer éppenséggel az az erőforrásunk egy nagyon személyes és egyedi helyzetben, hogy fölismerjük, hogy nem vagyunk egyedül. Például már azzal, hogy fölismerem, na ez most éppen egy kísértés. Ja, hát ilyen volt már velem. Aztán esetleg jobban tágítom a kört, azt mondom, te jó ég, hát ez tulajdonképpen egy végtelenül sematikus helyzet. Hát ez hányszor és hányakkal fordult már elő. Hát ebben semmi érdekes nincsen. Ebben semmi új nincsen, semmi váratlan nincsen, semmi olyan nincs, amitől meg kellene most lepődnöm, vagy meg kellene ijednem. Hát ez egyszerűen csak egy kísértés, hát olyan, mint számtalan más. És hogy nem csak én élem most ezt át, nem egyszerűen csak szerencsétlen vagyok, vagy nyomorult, ennyire kiszolgáltatott, vagy védtelen, vagy hogy pont velem, hanem ja, hát ez mindenkinek az életében hányszor és hányszor van beleértve engem is. Amikor a nézőpontunkat abból a szorultságból ki tudjuk emelni, hogy nem csak ez az itt és most van annak minden érzelmi terhével, a kísértés minden erejével, hanem ja, jó van, hát helyezzük csak egy tágabb összefüggésbe mindezt. És ráadásul ebben a tágabb összefüggésben azt is ki tudjuk mondani, hogy volt már ilyen, lesz még ilyen. Minek időznék olyan sokat ennél? Volt már ilyen, lesz még ilyen. És a másik, nem is vagyok egyedül. Nem csak konkrétan nem vagyok egyedül, mert úgy lehet, hogy egyedül vagyok. A legnehezebb kísértésekben néha egészen erősen egyedül érezzük magunkat. Éppen ezért egy nagyon személyes válaszra van szükség. De ez a személyes válasz lehet nagyon egyetemes válasz. Nagyobb perspektívába helyezni valamit, eszembe jutott egy kedves kliens. Jött hozzám, és mondta a nehézségét, és aztán jött, és az élete még nehezebb lett, majd még nehezebb lett. És amikor már egészen-egészen nehéz volt, és szinte elhordozhatatlan, és beszámolt az újabb nehézségről, ami még ahhoz jött, ami eddig is volt, egyszer csak elkezdett nevetni. Picit meglepődtem ezen, és azt mondja, tudod, mind nevetek? Hogy emlékszem arra a múlt alkalommal, ahogy mondtam neked, hogy ez ennél már rosszabb nem lehet. Na, lehetett. És akkor tovább szőtte ezt a gondolatot, és azt mondja, hát tulajdonképpen most is mondhatnám, hogy ez ennél már nehezebb nem lehet, ennél elviselhetetlenebb vagy kínzóbb nem lehet, de múltkor is ezt gondoltam, és lehetett. Úgyhogy most, ha ezt ebbe az összefüggésbe helyezem, akkor egész biztos, hogy most cselekvőképesebb vagyok, mintha a helyzet rosszabb lenne. Úgyhogy most akkor arra vagyok kíváncsi, hogy ebben a számomra nehéz helyzetben mit is tehetnék. Mert valószínű az a realitás, hogy ez is lehet még nehezebb. A humor nem egyszer a legnagyobb segítségünk, akár még a kísértés idején is. Azért, mert a humor segít kinőni magunkat, és valamiképpen elfelejtkezni magunkról, arról a valakiről, akit éppen beszippant a kísértés. Ez az első. Egy nagyon egyedi és konkrét helyzetre éppenséggel egy egyetemes, nagyívű választ adni elég nagy erőforrás tud lenni. Aztán a második, rátalálni egy Istentől eredő válaszra. Valami olyan válaszra, amivel kapcsolatban az az élményem, hogy na, ez felülmúl engem. Biztos, hogy van ilyen élményetek, hogy egy-egy nehéz helyzetben egyszer csak megjelent bennetek valami mondat, vagy valami szó, és az volt az élményetek, hogy na, ez nem belőlem jött. Ez mintha Isten szava lenne, vagy valami fölülről jött, vagy nem, ezt biztos, hogy nem én találtam ki. Számtalanszor hallottam ilyen beszámolót. Hogy valaki egy nehéz helyzetben valami olyasmit hallott, amire azt mondtam, ez belőlem biztos nem jött volna ki. Ez nem olyan volt, mintha én találtam volna ki. A második gondolat így szól, rátalálni arra a válaszra, ami hála Istennek több, mint én. Ezért nagyon gyenge tud lenni az én központú spiritualitás. Mikor az Istennel való kapcsolatomat arra használom, hogy legyek boldogabb és elégedettebb, egészségesebb és harmonikusabb, és az összes többi. Mert mindaz a spirituális világ, amit így magunk köré gyűjtünk, hogy az életünk valahogy szebb legyen, pontosan olyan erős, mint mi. Vagyis gyönge. Ezért, ha a spiritualitásnak van valami értelme, éppen az, hogy több, mint mi. És mikor megtaláljuk azt a fonalat, ahogyan kapcsolódni tudunk ehhez a többhöz, mint mi, az a kísértés idején talán a legnagyobb lehetőségünk. Vagy ha fölidézzük és visszaemlékezünk azokra a mondatokra, amelyek úgy élnek bennünk, na, ezek többek, mint mi, ezt nem én találtam ki. Emlegettem nektek azt, hogy egyszer nagyon elbizonytalanodtam, és akkor azon vívódtam, azon töprengtem, hogy van értelme annak, hogy én emberekkel foglalkozom? Nem voltam erről meggyőződve. Gondoltam, te elmegyek egy szentségimádásra, majd ott valami lesz. Szeretnék találkozni a nálam többel. De belőlem milyen válasz jön neki, csak olyan, mint én. De én éppen el vagyok bizonytalanodva. Keresem a nálam többet, onnan szeretnék hallani valamit. És emlékszem, hogy ott ültem a szentségimádáson, 5 perc, 10 perc, 20, egyszer csak hallok belülről egy hangot, de ez biztos nem én mondtam, mert én nekem sose jutna eszembe. Ez a hang valahogy azt mondta nekem, Feri, én küldöm őket hozzád. Én nekem soha nem lenne merszem ilyet mondani. De nagy dolog a kísértés idején engedni azt, hogy valami nálunk többhöz tudjunk kapcsolódni, és ez a nálunk több meg tudjon bennünket szólítani. Aztán a következő, a kísértésekre Jézus nagyon odaillő választ ad. Azt is mondhatnám, egy nagyon odaillő, konkrét és kreatív választ. Ott és akkor azt érezzük, hogy ez teli találat. Pontosan erről van szó. Na, ennél jobbat nem tudnánk, ha töprengenénk se mondani erre a helyzetre. Egyszer valaki nagy nehézségben volt, és mondta a nehézségét, és a segítő hallgatta, és egyszer csak, aki a nehézségéről beszélt, a bajáról, azt mondja, hogy de miért? Hát miért? Miért? És a segítő meghallott valamit, és a következőt mondta, aha, hogy azt kérdezett, hogy miért? Szóval, hogy miért? Ez egy olyan kreatív megoldása volt annak a helyzetnek, hogy hirtelen, aki ezt mondogatta egymás után, de hát miért, miért, hogy miért? Hirtelen megváltozott minden. Pedig nem csinál, csak ugyanazt a szót másképp mondta ki. Egyszer csak valami megváltozott. Ő már nem ugyanabban a helyzetben volt. Alkoholbeteg ismerősöm, éveken keresztül nem tudja lerakni a poharat. Éveken, évtizedeken keresztül. És mindenki mondja neki, hogy nem szabad inni. Ezt ő egyébként is tudja. És akkor egyszer csak jön egy kreatív válasz a kísértésre. Azt mondja, hát szabad nem innom. Amíg mindenki mondja a kaptafát, nem szabad innod, nem segít. Jön egy kreatív válasz. Hát szabad nem innom. Ja, szabad? Akkor nem iszom. A kísértésre megtalálni ezt a kreatív, eredeti válaszunkat, ott és akkor. A következő, Jézus válaszai egyszerűek, lényegre törőek. Azt is mondhatnám, rövidek, frappánsak. Nincs magyarázkodás, nincs okoskodás, nincs érvelés, egyszerűen csak egy-egy mondat. Milyen nagyszerű, hogyha él bennünk sok minden a hitünkből lényegre törően, egyszerűen. És akkor van hova nyúlni, és az egyszerűségében a világosságot is megragadni. Tulajdonképpen nem egyszer hallgattam végig gyóntató papként is az elesés történetét. Hogy hogyan jutott el valaki oda, hogy végül is egy bűnt elkövetett. Tudjátok, hogy létezik például egy nagyon egyszerű mondat, ami a folyamat elején nagy segítségünkre van. Ez a nagyon egyszerű mondat, mikor megjelenik valami kísértés, hogy esetleg ezt csinálni, vagy azt, vagy így, vagy úgy. hogy mennél bele, és hogy tulajdonképpen hol is van egy határ, ez még a határon innen van, vagy túl, ez most még belefér, vagy nem, és ez még, ha így nézem, nem bűn, hát onnan nézve még igen, de innen még nem, és a körülmények, meg hát a szándékaim persze. A nagyon egyszerű mondat így szól egy hasonló kísértési folyamat elején. Nem csinálom, mert bűn. Ilyen egyszerű. És hogy megvan ez az egyszerű mondat, ebbe bele se gondolok, mert bűn. Ezt nem csinálom, mert bűn, ezen nem kezdek el töprengeni, mert bűn, ezen most nem okoskodok, mert bűn, és kész. Ez bűn és kész, ezért nem csinálom. Nem egyszer azért gyöngölünk le, mert elkezdünk okoskodni. Hát tulajdonképpen bűn innen, onnan már nem annyira. Bűn és kész. Ha ezt egy folyamat elején ki tudjuk mondani, sok szenvedéstől óvjuk meg magunkat, másokról nem is beszélve. És aztán az utolsó, a záró gondolat, amit mond, az Jézus szájából meggyőződéses. Úgy nevezte ezt valaki, a hívő ember előbb-utóbb nem csak az egyetemes hitvallást mondja el, hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, hanem lesz egy személyes hitvallásunk is. Egy asszony személyes hitvallását szeretném elmondani nektek. Orvos. Amikor odalép a betegágy elé, akkor elmond magában egy mondatot. Azt mondja, Jézus, te vagy az én munkatársam. Minden egyes betegéhez így lép oda. Ezt elmondja magában. Jézus, te vagy az én munkatársam. És így gyógyít. Ez egy személyes hitvallás. Egyszerű, frappáns, rövid, lényeglátó. De nagy dolog, és mindjárt el fogjuk mondani az egyetemes hitvallást, hogyha ki tud dolgozódni belőlünk az a nagyon személyes hitvallás, amihez oda tudunk nyúlni, amit el tudunk érni, és ami adott esetben kísértések idején annyira egyszerű és világos, hogy még akkor is eszünkbe jut.